utassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-ük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris programot évtizedekre vetette vissza, közölte Donald Trump Hágában. Az amerikai elnök leszögezte, nem engedhetjük meg, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Az iráni parlament megszavazta az ENSZ nukleáris ügynökségével való együttműködés felfüggesztését. A törvényjavaslatot még az iráni őrök tanácsának jóvá kell hagynia, hogy törvény erőre emelkedhessen. A Patrióták Európáért képviselőcsoport csúcs találkozója elmaradt a Belgiumot megbénító országos sztrájk miatt. A 30 ezres brüsszeli tüntetés és a közlekedési káosz lehetetlenné tette a személyes találkozót. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozat képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Szűk hidak, száz kanyar, a völgy felett, mit felhőt takar. Úgy tűnik, utad nehéz, de mit találsz, ha végül odaér? Az utazás ide felé szebb volt, az átért nép, s a ragyogás, ha havas a csúcs, ott mindent visz a szél.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 19. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas a Három testőr. Négy kalandorunk hajnali kettőkör távozott Párizsból a Szentdénes kapun. Szótlanul haladtak a sötétben, akarva akaratlan nyomasztóan hatott rájuk a sötétség, mindenütt kelepcét gyanítottak. A hajnali derengésben aztán megoldódott a nyelvük, s a napfény meghozta jó kedvüket is. Szívük lüktetett, szemük nevetett akár csata előtt. Életüknek talán csak hamar búcsút mondanak, s most is úgy érezték, nem is olyan rossz az élet. Különben félelmetes volt a hadmenet. A fekete testőrlovak harcias külseje, gyakorlatokban szerzett szabályos ügyetése messziről elárulta, hogy hadifegyelemhez szokott nemes állatok, és leleplezte inkognitójukat, bármi óvatosak voltak is gazdáik. Mögöttük haladtak állik fegyverben inasaik. Reggel 8-kor érkeztek Sántíjbe, addig úgy ment minden, mint a karikacsapás. Itt volt az ideje, hogy reggelizzenek. Egy fogadó állt az útfélen, cégére Szent Márton, amint éppen a koldisnak nyújtja fél köpönyegét. Itt leszálltak. Az inasoknak megparancsolták, ne nyergeljék le a lovakat, és álljanak készen, mert nyomban folytatják az utat. Beléptek a nagyszobába, és asztalhoz ültek. Az asztalnál már egy nemes reggelizett. Dán Márten felől érkezett a fogadóba. Beszédbe elegyedett embereinkkel az esőről, jó időről, azok is válaszolgattak. Egészségükre emelte poharát, és az utasok viszonozták udvariasságát. Ám amikor Musqueton éppen jelentette, hogy a lovak útra készen állnak, és amikor a négy szimbora felállt az asztal mellől, az idegen felszólította Porthost, igyék a bíboros egészségére. Porthos azt felelte, hogy szíves örömest, ha az idegen viszont a király egészségére kosszint. A férfi felpattant. Neki nincs más királya, csupán a bíboros. Porthos a szemébe vágta, hogy részeg. Az idegen kivonta kardját. Ostobaság, Porthos, szólt Athos. De mindegy, most már állja a sarat. Ölje meg ezt, s amilyen gyorsan csak lehet, siessen utánunk. Már is lóra pattantak, mind a hárman is tovanyargaltak. Porthos pedig ekközben megígérte az idegennek, hogy szitává lyukasztja a vívás valamennyi ismert szabálya szerint. Az első, mondta Athos, miután vagy 500 lépésnyire jutottak. De miért éppen Porthosra támadt ez az ember? Kérdezte Aramis. Mert Porthos eresztette ki legjobban a hangját, az illető azt hitte, ő a parancsnok, felelte D'Artagnan. Mindig mondtam, hogy a bölcsességkút feje ez a gászkonyi tacskó, dörmögte Athos. Azzal utasaink tovább ügettek. Bovéban két órát időztek, részint azért, hogy a lovak kifújják magukat, részint, hogy megvárják Porthost. A két óra eltelt, de Porthos nem mutatkozott. Hírt sem küldött, így hát megint útnak eredtek. Bovétől egy mérföldnyire, két part között összeszűkül az út. Ehelyen 8-10 férfi került elébük. Felhasználva a kövezet fogyatékosságát, úgy tettek, mintha az utat javítanák, de valójában árkotástak a földbe, és sáros kátyukkal szabdalták össze. Aramis nem akarta besározni csizmáját ebben a mesterséges latyakban, és keményen ráférmett az emberekre. Athos szerette volna leinteni, de már későn. A munkások gúnyos szavakkal támadtak az utasokra. Oly pimaszul, hogy még a szemtelen Athosnak is fejébe szállt a vér, s lovával az egyik útkaparóhoz ugratott. Erre azok valamennyien az útmenti árakig hátráltak, és felkapták odarejtett karabélyaikat. Szabályszerű sortűz zúdult hét utasunkra. Aramis vállát golyó furta át, Musketonnak is jutott egy ólom golyob is, mégpedig pontosan a csípő alatti húsos fertályba, de mindössze Musketon esett le a lóról, nem is azért, mert súlyosan megsebesült, hanem mivel nem láthatta, hol ért a lövés. Nyilván úgy gondolta, a sebe jóval súlyosabb, mint amilyen valójában volt. Kelepsze, szólt D'Artagnan, egyetlen gyutasunkat se vesztegessük tovább. Aramis megsebesült ugyan, de megragadta lovas örényét, és az állat vitte őt is a többiek után. Musketon lova is utolérte őket, és üres nyereggel ügetett a sorban. Lesz már vezeték lovunk is, mondott Athos. Inkább kalapom volna, szólt D'Artagnan. Elvitte egy golyó. Bízisten még jó, hogy nem volt benne a levél. Ajaj, a szegény Porthos ideér biztosan megölik, szólt Aramis. Ha a Porthos még talpon állna, azóta már ő is itt volna velünk, mondta Athos. Úgy vélem, a mi részegünk azonnyomban kihozanodott. Újabb két órát ügettek, bár a lovak rendkívül kifáradtak, és félő volt, hogy hamarosan kidőlnek. Utasaink egy átalútra tértek, remélték, így nyugodtabban jutnak előre. Aramis azonban kréve körben kijelentette, hogy nem bírja tovább. Tudjuk, mennyi bátorságot leplezett eleganciája és csiszolt modora. Szüksége is volt erre a bátorságra, hogy idáig kihúzza. Pillanatonként sáppadozott. Támogatni kellett, hogy le ne essen a lováról. Egy kocsma előtt leemelték a nyeregből. Bazent is mellette hagyták. A derékinas amúgy is hátra mozdító volt, mihelyt puskaporos lett a levegő. A többiek azt remélték, hogy az éjszakát Amienben tölthetik, és tovább indultak. Az áldóját, szólalt meg Athos, midőn ismét kijutottak az útra. Most már csak a két úr, meg Planché és Grimaud. Az áldóját, többé nem kapom be a horgot, és fogadom, hogy senki ember fiáért kardot nem rántok, szót nem ejtett, míg Káléba nem érünk. Esküszöm, hogy ne esküdjünk, mondta D'Artagnan, ügessünk inkább, ha ugyan még bírják a lovak. Azzal belevágták sarkantyújukat a paripák horpaszába, és azok is erőt merítettek az erélyes bíztatásból. Évfélkor érkeztek meg Amienbe, és az aranylilium fogadóba szálltak. Ránézvést a fogadós a becsület szobra lehetett volna, jobb kezében gyertyatartó, baljában pamutsipka, így fogadta utasainkat. Külön-külön óhajtotta elszállásolni őket egy igen-igen kellemes szobában. Sajnos a két szoba a fogadó egymástól két legtávolabb eső szögletében feküdt. D'Artagnan is Athos nem fogadta el, mire a fogadós azzal válaszolt, hogy sajnos a többi szoba nem méltó a kegyelmes urakhoz. A két utas kijelentette, hogy elhálnak ők együtt is a nagy szobában, vessenek csak egy-egy szalmazsákot a földre. A fogadós nem tágított, de utasaink sem, végül is az történt, amit akartak. Éppen elrendezték fekvőhelyüket, és eltorlaszolták belülről az ajtót, amikor valaki megkopogtatta az udvar felől a zsalut. Megkérdezték, ki az. Megismerték inasaik hangját, és ajtót nyitottak. Csak ugyan Planché és Grimaud lépett be. Grimaud egymaga is elég lesz a lovaknál, mondta Planché. Én a küszöbre heveredek, ha az urak is úgy akarják. Így aztán biztosan nem jött be senki. Mire fekszel? Kérdezte D'Artagnan. Már van ágyam, felelte Planché. Azzal egy nyaláb szalmára mutatott. Hát akkor gyere, mondta D'Artagnan. Igazad van. Nem szeretem a fogadós ábrázatát, túlságosan is mézes-mázos. Én se szívelem, tette hozzá Athos. Planché kilépett az ablakon, keresztbe feküdt az ajtó előtt, Grimaud pedig bezárkózott az istállóba, és visszakiáltott, hogy reggel ötre a négy lóval együtt útra készen áll. Az éjszaka elég nyugodalmas volt. Hajnali kettőkor megpróbálták ugyan kinyitni az ajtót, Planché azonban talpra ugrott, és így kiáltott. Ki az? Mire azt felelti, tévedés, és az éjjel látogató eltávozott. Hajnali négykor nagy zenebona tört ki az istállóban. Grimaud fel akarta kelteni az istálló fiúkat, és azok agyba főbe verték. Amikor kitárták az ablakot, ott hevelt szegény fiú eszméletlenül. Villanyillel törték be a fejét. Planché az udvarba sietett, hogy felnyergelje a lovakat. A lovak lesántultak. Csupán Musketon paripája bírta volna az utat, mert előző nap üres nyereggel ügetett 5-6 órát. Azonban érthetetlen tévedés folytán az állatorvos felcser, akit állítólag azért hivattak el, hogy a fogadós lován vágjon eret, Musketon lovát véreztette ki. Utasaink kezdték elveszteni nyugalmukat. Lehet, hogy csupán véletlenségből halmozódnak így a balesetek, de az is lehet, hogy mindez titkos árnyműve. Athos és D'Artagnan kisietett a szobából. Planché pedig körülnézett, nem vehetne három lovat a közelben. Két felnyergelt virgonc pihent ló állt a kapuban, szinte kapóra. Megkérdezte, hol találja meg gazdáikat. Azt válaszolták, hogy a lovasok a fogadóban töltötték az éjszakát, és éppen most számolnak el a fogadóssal. Athos lement kifizetni a számlát, D'Artagnan és Planché meg a kapuban várakozott. A fogadós kicsiny szobája az épület végében volt. Athos megkérték, fáradjon oda. Athos, mit sem gyanítva, belépett és két aranyat húzott elő a zsebéből. A fogadós egymaga ült a szobában, asztalának egyik fiókja félig nyitva volt. Elvette Athostól a pénzt, tapogatta, forgatta, aztán hirtelen ráförmett, hogy az arany hamis, és kijelentette, hogy lefogadja a testőrt és szimboráját, mert mindketten pénzhamisítok. Nyavajás, felelte Athos is nekirontott. Kitépem a füled! Abban a pillanatban négy állig fegyverzett férfi rohant be két felől, és Athosra vetették magukat. Lefognak! Kiabált Athos teli tüdőből. Oldjatok kereket, D'Artagnan, rajta, rajta! Azzal kétszer elsütötte pisztolyát. D'Artagnannak és Planchénak sem kellett még egyszer mondani, elkötötték a kapuban várakozó két lovat, nyerekbe pattantak, a paripák oldalába vágták sarkantyújukat, és lóhalában elvágtattak. Mi történt Athosszal, nem tudod? Kérdezte Planchétől D'Artagnan, miközben tovaügettek. Hely, uram, mondta Planché, ketten haraptak a fűbe két lövéstől, s ha jól láttam az üvegablakon, kard végre kapta a többieket. Athos derék cimbora, györmögte D'Artagnan, most mégis el kell tőle szakadnom, bár meg lehet, hogy két lépésnyire ránk is ez a sorsvár. Tovább, Planché, tovább, derék fickó vagy. Mondtam én, uram, felelte Planché, csak az idő mutatja meg, milyenek a pikárdok, az meg külön sarkal, hogy szülőföldemen vagyunk. Azzal veszettül nyargaltak tovább mind a ketten, és meg sem álltak Szenomerig. Ott pihenőt adtak lovaiknak, de el sem eresztették a kantálszárat, nehogy meglepetés érje őket. Közben csak úgy áltukban tenyérből faltak egy harapást kinn az utcán, majd folytatták útjukat. Száz lépésnyire Kállé kapuitól D'Artagnan lova kidőlt. Orrából vér folyt, szeme vérben úszott. Semmiképp nem lehetett talpra állítani. Egy lovuk maradt csupán, a Planchéjé. De az megmakacsolta magát, hiába nógatták, nem mozdult. Szerencsére, mint említettük, száz lépésnyire voltak a várostól, ott hagyták az úton a két hátas lovat, és a kikötőbe rohantak. Planché felhívta gazdája figyelmét egy nemesre, inasak kíséretében haladt, és legfőjebb, ha 50 lépéssel járt előttük. Szerényen igyekeztek megközelíteni az úriembert, aki szemlátomást nagyon sietett. Csizmáját belepte a por, azt tudakolta, nem kellhetne át nyomban Angliába. Átkelni nem volna nehéz, felelte az egyik bárka tulajdonos, aki éppen útra készen állt. De éppen ma reggel parancs érkezett, hogy senki nem szállhat vízre, ha csak fel nem mutatja a bíboros úr különleges engedélyét. Nekem megvan az engedélyem, mondta nemes, és egy papírost húzott elő a zsebéből. Tessék! Láttam azt a kikötő parancsnokával, válaszolta a hajós, és velem keljen át. Hol a parancsnok? A nyári lakában. És hol van az? A várostól negyed mérföldnyire. Nézze csak, ott a kis halom aljában. Éppen ide látszik a pala teteje. Remek, mondta a nemes. Azzal megindult a parancsnok nyári laka felé, nyomában inasa. D'Artagnan és Planché 500 lépésnyi távolságban követte. Amint a városból kijutottak, D'Artagnan meggyorsította lépteit, s utol is érte a nemest, épp egy erdőcske szélén. Uram, szólította meg, úgy látom fölöttébb siet. Fölöttébb, uram. E végtelenül sajnálom, mondta D'Artagnan, de én is rendkívül sietes, ezért arra kérném, segítsen rajtam. Hogyan? Engedje, hogy elsőnek én keljek át. Lehetetlen, szólta nemes. 60 mérföldet rohantam 44 óra alatt. Holnap délre Londonba kell érnem. Én is megtettem ugyanennyit, de 40 óra alatt. És nekem holnap reggel 10-re kell Londonba érnem. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem először, és így nem kellhetek át másodiknak. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem másodiknak, és mégis elsőnek kelek át. Királyi kiküldetés, mondta nemes. Magánkiküldetés, felelte D'Artagnan. Ha jól látom, belém akar kötni erőnek erejével. Mi mást akarnék a részangyalát? Mit old? Kíváncsi rá? Nagyon. Hát jó, az átkelési parancsot, mert nekem nincs, de szükségem van rá. Tréfálni tetszik, ha nem tévedek. Én nem tréfálok soha. Engedjen utamra. Majd ha fagy. Drága fiacskám, úgy látom, szét kell vernem a koponyáját. Hé, Lüben, a pisztolyomat! Blanché, szólt D'Artagnan, foglalkozz az inassal, a gazdájával én foglalkozom. Blanché vérszemet kapott előző sikerétől, Lübenre rontott, mivel edzett volt és erős, két vára terítette, s a mellére térdepelt. Lásson hozzá, uram, szólt Blanché, én már be is fejeztem. Ezek láttán a nemes kivonta kardját, és D'Artagnanra támadt, de ugyancsak emberére talált. D'Artagnan 3 másodperc alatt 3-szor döfte át, megjegyezve minden bökésnél. Ez Athosé, ez Porthosé, ez Aramisé. A 3. döfésnél a nemes elvágodott, mint a zsák. D'Artagnan azt hitte meghalt, vagy legalábbis elájult, és hozzálépett, hogy elvegye a parancsot, ám amikor feléje nyújt, hogy megmotozza, a sebesült még nem ejtette ki kezéből a kardját, és D'Artagnan mellkasába dőlte mondván, ez meg a tiéd. Ez pedig a tiéd, az nevet, aki utoljára nevet, kiáltott dühöngve D'Artagnan, azzal ellenfele hasába dőlte a kardját, és a földre szegezte. Most már lehúnyta a szemét a nemes, és elájult. D'Artagnan átkutatta zsebeit, megtalálta, és magához vette az átkelési parancsot. A parancs Vardé gróf nevére szólt. Azzal búcsú pillantást vetett a csinos fiatalemberre, talán még 25. évét sem töltötte be, s most eszméletlenül talán holtan hagyja itt a földön. Felsóhajtott, milyen furcsa a sors, hogy egymás pusztítására uszítja az embereket, olyanok érdekében, akikhez semmi közük, s akik úgy lehet, azt sem tudják róluk, hogy léteznek. De hamarosan felriadt töprengéséből, mert Lüben üvöltözött, és torka szakadtából segítségért kiáltott. Blanché a nyaka köré fonta kezét, és megszorította, ahogy csak erejéből kitelt. Uram, szólt D'Artagnannak, amíg így fogom, meg sem mukkanhat, arról kezeskedem, de mihelyt eleztem, biztosan tovább kiabál, úgy látom normandiai, a normand pedig kolokfajzat. Igaza is volt, bármennyire szorították a torkát, Lüben még így is üvöltözni próbált. Várj, mondta D'Artagnan, fogta a zsebkendőt, és bekötözte a száját. Most pedig, szólt Blanché, kötözzük egy fához. Meg is tették emberül, majd Vardé grófot is inasa mellé húzták. Már alkonyodott, a sebesült gróf és elnémított szolgája mindketten az erdőben feküdtek, néhány lépésnyire az erdő peremétől. Tehát D'Artagnan és Blanché biztosra vehette, hogy legfeljebb másnap reggel találnak rájuk. Most pedig a parancsnokhoz, mondta D'Artagnan. A jól látom, uraságod megsebesült, szólt Blanché. Nem baj, van ennél sürgősebb dolgunk is. Majd gondolunk még a sebemmel, különben sem túlsúlyos, azt hiszem. Azzal mindketten szedték a lábukat, és a derék kikötői tisztviselő nyári laka felé siettek. Jelentették, hogy Vardé gróf keresi. D'Artagnan bevezették. Van parancs? Aláírta a bíboros? Kérdezte a parancsnok. Van, uram, felelte D'Artagnan, tessék. Ez igen, teljesen rendben van. És milyen meleg kísérő sorok, mondta a parancsnok. Természetesen, válaszolt D'Artagnan, egyik legmegbízhatóbb embere vagyok. Úgy sejtem, ő eminenciája azt akarja, hogy valaki ne juthasson át Angliába. Mégpedig egy bizonyos D'Artagnan nevű bejárni nemes 3 cimborájával útnak indult Párizsból, hogy Londonba jusson. Ismeri személyesen? Kérdezte a parancsnok. Kicsodát? Ezt a D'Artagnant? Mint a tenyeremet. Adjon róla személy leírást. Mi sem könnyebb. Azzal D'Artagnan hajszál pontosan leírta Vardé grófot. Van kísérője is? Kérdezte a parancsnok. Az inasa, Lüben a neve. Nagy szemmel tartjuk őket, s ha sikerül lefülelnünk, szigorú őrizetben Párizsba kísérjük mind a kettőt. Ő eminenciája nyugodt lehet. Nagy érdemeket szerez a bíborosnál, ha ezt megteszi, parancsnok uram, mondta D'Artagnan. Találkozik a gróf a bíborossal, ha visszatért? Kétségkívül, említse meg neki, kérem, hogy engedelmes szolgája vagyok. Nem fogom elmulasztani. Az ígéret felderítette a parancsnokot, aláírta a menetlevelet, és átadta D'Artagnannak. D'Artagnan nem fecsérelte üres bókokkal az időt, megköszönte az aláírást, elbúcsúzott a parancsnoktól, és eltávozott. Amint ismét a szabadban voltak, mindketten nyakukba szedték a lábukat, nagy ívben elkerülték az erdőt. A másik kapun léptek a városba. A bárka most is útra készen állt, a hajós gazda a kikötőben várakozott. Mi újság? Kérdezte, miért megpillantott a D'Artagnant. Itt a parancs, és rajta láttamozás. És a másik úr? Ma nem utazik, felelte D'Artagnant. De ne féljen, helyette is fizetek. Akkor gyerünk, mondta a hajós. Gyerünk, ismételte D'Artagnant. Azzal Planchéval együtt a csónakba ugrott. 5 perc múlva már fenn is voltak a bárka fedélzetén. Éppen ideje volt. Alig jártak fél mérföldnyire a tengeren, D'Artagnant villanást látott a partról, és nem sokára meghallották a robbanást. Ágyúlövés jelezte, hogy lezárták a kikötőt. Legfőbb ideje volt, hogy sebével is törődjék, szerencsére, mint gondolta, és nem volt nagyon súlyos. A kart hegye bordába ütközött, és végig siklott a csonton. Ráadásul az ing menten a sebbe ragadt, és D'Artagnant alig néhány seppvért veszített. Egészen összetörte a fáradtság. Matracot tettek neki a fedélzetre, ráheveredett és elaludt. Másnap hajnalban még 3-4 mérföld választott el őket Anglia partjaitól. Egész éjjel gyengén fújt a szél, lassan haladtak. A bárka 10 órakor vetett horgonyt a Doveri kikötőben. 10:30-kor D'Artagnant partra szállt Anglia földjén, és így kiáltott. Végre valahára! D'Artagnant és Planchet egy-egy hátaslovat fogadott, egy vezető nyargalt előttük. 4 óra alatt elérték a főváros kapuit. D'Artagnant nem ismerte Londont, egy szót sem tudott angolul, de leírta Buckingham nevét egy papírosra, és így útba igazították a herceg palotája felé. A herceg Windsorban volt vadászaton a királlyal. D'Artagnant kihívatta a herceg belső inasát, az minden útjára elkísérte, tökéletesen beszélt franciául. D'Artagnant elmondta, hogy fontos ügyben épp most érkezett Párizsból, élethalál kérdése forog kockán, és tüstén beszélnie kell a gazdájával. D'Artagnant olyan magabiztosan viselkedett, hogy Patrice, így hívták a miniszter házi miniszterét, hitelt adott szavainak. Felnyergeltetett 2 lovat, és vállalta, hogy elkíséri a fiatal gárdistát. Planchet mozdulni sem bírt, úgy szedték le a lóról, ereje a végére járt. D'Artagnant most is keményen állta a sarat. Megérkeztek a kastélyba, és azonnal tudakozódtak. A király és Buckingham a lápon madarászik, onnan 2-3 mérföldnyire. 20 perc múlva ott voltak a színhelyen. Patrice hamarosan felismerte gazdája hangját, Solymát szólította. Kit szabad a herceg őlordságának jelentenem? Kérdezte Patrice. Azt a fiatal embert, aki egyszer este belekötött az új hídon a szivattyúháznál. Furcsa ajánlás. Ér annyit, mint a szokványosok, majd meglátja. Patrice ügetésre fogta a lovát a herceghez ért, és az előbb idézett szavakkal jelentette, hogy küldönc érkezett. Buckingham tüstént felismerte D'Artagnant, és mivel nyomban eszébe ötlött, hogy nyilván történhetett valami Franciaországban, és erről hoztak jelentést, csupán annyit kérdezett, hol találja a hírhozót. Mihelyt messziről felismerte a gárda egyenruhát, megsarkantyúzta paripáját, és egyenes D'Artagnanthoz vágtatott. Patrice tapintatosan a háttérbe vonult. Csak nem érte baj a királynét, kiáltott fel Buckingham, és egész gondját és szerelmét ebbe az egy kérdésbe sűrítette. Nem hiszem, bár úgy vélem, igen nagy veszélyben forog, és ebből csak nagyságot mentheti ki. Én? Kiáltott fel Buckingham. Én segíthetek rajta? Micsoda boldogság! Beszéljen, beszéljen! Beszéljen a levél, szólt D'Artagnant. A levél? Ki küldi? A felséges asszony, ha nem tévedek. A felséges asszony, mondta Buckingham, és úgy elsáppadt, hogy D'Artagnant azt hitte ájulás környékezi. A herceg feltörte a pecsétet. Mi ez a szakadás? Szólt, és megmutatta D'Artagnantnak a papírt, mert egy helyet valami kiakasztotta. Ennyi, mondta D'Artagnant. Nem is láttam, biztosan Vardé gróf kardja ejtette, amikor mellembe szúrt. Megsebesült? Kérdezte Buckingham, miközben szétmorzsolta a pecsétet. Semmiség, szólt D'Artagnant, alig egy karcolás. Nagy Isten, mit olvasok itt? Kiáltott fel a herceg. Patrice, maradj itt! Nem, keresd fel a királyt, bárhol is van, s mondd ő felségének, alázatosan kérem bocsánatát, de mindennél fontosabb ügy szólít Londonba. Jöjjön, uram, jöjjön! És mindketten elügettek a főváros felé.
Dumas a Három testőr című regényének 19. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Ó Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Mint oldott kivit, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott ránk, ó, mennyi nemzet fia néz, ma gyűlölködve ránk. Hát szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt.
és megmenekülsz. Ma is hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádatát.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról